Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország szuverén ország és nem egy birodalom része. A magyar nemzeti önazonosság tudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat. Erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk, mondta Gulyás Gergely. Megtartották a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búza összeöntő ünnepségét elelényben. Az eseményen Kövér László kiemelte, az összeöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik. Az emberiség történetében a búza mintegy 10 000 éve, a magyarság Kárpát-medencei életében pedig több mint 1 000 éve az élet megújuló forrása, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke, hozzátéve, hogy a magyar gazdák ma és az elmúlt 1000 évben is mindig többek voltak, mint gazdasági szereplők, hiszen ők teszik termőföldé a szülőföldet. A magyarok kenyere 15 millió búzaszem program 2010-ben indult el azzal a céllal, hogy az abban résztvevő gazdák terményfelajánlással segítsék a rászorulókat. Az ukrajnai válság rendezése az orosz és az amerikai elnök tárgyalásainak központi témája Alaszkában, jelentette ki a tárgyalás előtt az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Jurij Uszakov elmondta az időpontokat is, a helyszínt, miszerint az Anchorage-i katonai bázison találkoznak a vezetők. Uszakov szerint a két elnök a kétoldalú gazdasági együttműködésről és a globális biztonsági kérdésekről is egyeztet. Az amerikai elnök szerint az orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, de bejelentette, hogy területi kérdésekről csak egy esetleges második találkozó lehet szó. Donald Trump a Fox News rádió egyik műsorának nyilatkozva úgy vélte, nem biztos, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin megállapodást akar. A találkozóról később, majd sajtótájékoztatón számolnak be. Az ukrajnai háborút és a Brüsszelből érkező törekvéseket tartja a Magyarországot fenyegető legnagyobb veszélyeknek a miniszterelnök. Orbán Viktor a Prager U nevű amerikai médiumnak nyilatkozott Budapesten, úgy fogalmazott, Brüsszel Európai Egyesült Államokat akar építeni, de hazánk a szuverenisták közé tartozik. A külgazdaság és külügyminiszter szerint Brüsszel el akarja takarítani a békepárti patrióta kormányokat Közép-Európában. Szijjártó Péter a szlovák és a szerb kollégáival tárgyal telefonon, és úgy értékelte, egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett. Belgrád és Újvidék utcáit is megtisztítják, jelentette ki a szerb elnök, miután még szerdán Újvidéken ellenzéki tüntetők csaptak össze a szerb haladó párt aktivistáival és rendőrökkel. Alekszandar Vučić azt mondta, akkor 16 rendőr és 64 civil sérült meg a párt újvidéki irodájánál. Csütörtök este aztán több szerbiai városban újra összecsaptak az ellenzéki tiltakozók a rendőrökkel. Újvidéken emellett felgyújtották a kormányzó szerb haladó párt helyi irodáját. A belügyminiszter tájékoztatása szerint az előző éjszaka folyamán 37 embert állítottak elő, az összecsapások során Belgrádban 26, Vajevóban 7, Pancsován pedig 9 rendőr sérült meg. Az ellenzéki tiltakozók között is vannak sebesültek, az ő számuk azonban egyelőre ismeretlen. Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú, mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány elnöke. Hornyák Tibor közölte, idén az ott alvós Erzsébet táborokban 110 000 gyermek tud részt venni, és a nyári hónapokban mintegy 50 000 vakációznak a magyarországi és az erdélyi táborhelyeiken. Napközben Zánkán egy vízbőmentési sajtónyilvános gyakorlatot is tartottak. Franciaországból származó pasztőrözött tehén és kecske sajtokat hívtak vissza a kereskedők, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termékek liszteriózis megbetegedést okozhatnak, egy egészséges szervezetre ez alapvetően nem veszélyes, de egy beteg legyengült embernek vagy egy kisgyermeknek akár tragédiával is végződhet az elfogyasztásuk. A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalom korlátozását, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. Ezt a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18:30-kor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek ismét rádiónk mikrofonjánál. Aktualitása is van a mai témánknak. Kit hoztál most? Egy nagyon termékeny íróról van szó.
Így van, most Jókai Mórnak hoztam az egyik művét, még pedig az Aranyembert, és azért van aktualitása, ahogy említetted is, mert idén ünnepeljük a születésének a 200. évfordulóját. Valószínűleg sok helyen hallhatták a hallgatók, hogy Jókai 200 ünnepségsorozatot tartanak különféle kulturális intézmények. Hát ugye Jókai Komáromban született, de attól függetlenül az ország minden részén megemlékeznek róla, az ő írói munkásságáról, és nagyon sok kulturális intézmény, könyvtárak, múzeumok, különféle programsorozatokat szerveztek erre az évre.
Azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy minden korosztálynak más a kapcsolata, kapcsolódása Jókaihoz, hiszen mikor mi voltunk gyerekek, vagy egy kicsit a régebb óta fiatalabb hallgatóink voltak gyerekek, akkor tájt még azért Jókai kötelező olvasmány volt. Most már a legtöbb iskolában én úgy tudom, hogy nem. Tehát a Kőszívű ember fiai már nincs a kötelező olvasmányok között, hanem csak részleteket olvasnak belőle. És az aranyember, amelyet te is hoztál, az már az én időmben is csak az emelt szintű irodalmi tételek között volt úgy kötelezőként, hogy teljesen végig kellett olvasni, és nem csak átsiklik fölötte az ember, és foglalkozik vele. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy most Jókait próbálják egy picit visszaszorítani, én úgy érzem. Nyilván ennek nagyon sok oka van, de gyerekként kevésbé könnyű a kapcsolódás hozzá, én azt gondolnám. Ezt szubjektíven mondom, de én a Kőszívű ember fiait annyira gyerekként nem kedveltem, még gimnáziumban az aranyembert nagyon szerettem. És felnőttként, ha mondjuk az újraolvasásról beszélünk, mert arról szoktunk, az újraolvasás fogalmáról, azért egészen más a kezünkbe venni őt.
Így van. Nekem kötelező olvasmány volt az aranyember, tehát mi még pont az a generáció voltunk, ahol szerintem tanárfüggvénye volt, hogy melyik osztálynak kötelező és melyiknek nem. De emlékszem, hogy már akkor is azért sokan szenvedtek vele. Most azt is szenvedni egy könyvvel, ez sokszor amiatt van, mert hosszú, vagy nehéz olvasmány, vagy túl sok minden történik benne, vagy túl lassú. De ez nyilván, ez is teljes mértékben szubjektív, hogy kinek mi számít nehéznek, de azért valóban a terjedelme miatt is sokaknak kihívást jelentett. Meg hát ugye nyilván, hogy egy hosszabb könyvről beszélünk, akkor sokkal több időt kell rászánni, és nem biztos, hogy mindenkinek az érdeklődési körébe beleillett. Meg azért már a mi generációnknak is Jókai, mondjuk azt, hogy egy régi módi író, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, bár én ezzel nem értek egyet, mert számomra nem régi módi, de tudom, hogy nagyon sokak számára, tehát mi már mondhatjuk azt, hogy mi már a Harry Potter generáció vagyunk, akik közül ezzel nagyon sokan azon nőttek fel, vagy a Harry Potter könyv sorozatokon keresztül szerették meg az olvasást, vagy az olvasmányok jelentős részét tényleg ez a fantasy világ tette ki, teszi ki. De azok számára ez valóban egy régi módi, kevésbé divatos írónak lehet tekinteni így Jókait.
Hogyha magát így az életét nézzük, nekem feltűnt, ahogyan megtekintettem, vagy megnéztem a Most vagy Soha című filmet, ami alapvetően ugye nyilvánvalóan március 15-e és Petőfi és Szendrei és róluk szól, de nagyon érdekes volt a Jókai karaktere. Egy nagyon nyugodt, bölcs, és szerintem nagyon-nagyon szépen ábrázolták az ő jellemét. Akkor még nem találkozott, vagy még nem volt a felesége Laborfalvi Róza, és nagyon, tényleg számomra nagyon megragadó volt az ő karakterének, ahogy még így a filmvászon is meg tudták jeleníteni, és azt hiszem, hogy az életét is, amikor megismerjük, mivel ugye hosszú életet élt, az is igazándiból, hát az is terjedelmes, ahogy a művei is. Minden ilyen könyvajánlókor szoktunk egy-egy mondatot mondani magáról az íróról, úgyhogy kérlek, hogy most is egy pár mondatot azért mondjunk az ő életéről is. Azt már említetted, hogy hol született, és hogy a születésének a 200. évfordulóját üljük most.
Így van, ahogy te is említetted a film kapcsán, ugye ő is részt vett az 1848-as márciusi eseményekbe, amihez azért hozzátartozik az is, hogy ő akkor 23 éves volt. Tehát, hogy nem egy középkorú emberről, hanem egy igen fiatal emberről beszélünk, bár egyébként ugye tudjuk, hogy Petőfi sem volt sokkal idősebb, csak pár évvel. Viszont ez az ő életének egy viszonylag kis szeletét teszi ki. Jókai politikus is volt, tagja volt a Felsőháznak, illetve irodalmi munkássága miatt is bekerült az akadémiai körökbe, különféle társaságoknak volt a tagja, elnöke. Mondhatjuk róla azt, hogy ő a sőt, nem csak mondhatjuk, hanem szokták is őt nevezni így a nemzet nagy mesemondójának, mert annyi történetet hagyott ránk. Valóban egy nagyon termékeny író volt, és az, hogy ő mit és hogy írt, az azt teljes mértékben meghatározza az a kor, amiben élt. Ugye azt is fontos hozzátenni, hogy Jókai a magyar romantika realizmus határán alkotott, tehát a műveinek egy jelentős része eléggé az irodalmi romantikára hajaz, de ugyanúgy megjelenik már benne így a realizmus is, ami szerintem még inkább befogadhatóvá teszi az ő műveit, és pont annak köszönhetően, hogy egy nagyon nagy fantáziavilágot tudott felépíteni, és bármilyen kis történetről egy óriási nagy történetet tudott mesélni, de talán ezért is lehet őt ilyen nagy mesemondónak tartani, hiszen hogyha megnézzük a nagyobb műveinek a keletkezés történetét, azért nagyon sokszor csak egy-egy kis történetből egy-egy kis történetet hallott valahol, mesélte neki valaki, és abból születtek ezek a nagyon hosszú, bonyolult cselekményekből álló történetsorozatok, amelyek egy-egy regénynek az alapját képezik.
Elmondhatjuk azt akkor, hogy abból a korszakból ő a legtermékenyebb író, már hogyha darabszámot nézünk.
Talán lehet mondani, bár ugye most az, hogy mi számít termékenynek, akár darabszám, akár oldalszám, tehát azért Mikszáth is elég termékeny író volt. Ő nyilván egy más területen alkotott, teljesen más az ő írói munkássága, máshogy lehet az ő írásait jellemezni, de egyébként talán a magyar irodalom egyik legnagyobb vagy legtermékenyebb alkotójának is tekinthetjük, és mindenképpen a legeslegnagyobbak közé sorolhatjuk, hiszen ha szerintem nem nagyon van olyan ember Magyarországon, függetlenül attól, hogy már nem kötelező olvasmány. Jó, akkor lehet, hogy egy bizonyos korosztály alatt, ha megkérdeznénk, akkor nem, de egy bizonyos korosztály fölött, szerintem, ha bárkit megkérdeznénk ma Magyarországon, hallotta már Jókairól, azért nagy valószínűséggel az lenne a válasz, hogy igen. Tehát aki járt iskolába, az nagy valószínűséggel biztos, hogy hallott Jókairól. És hogyha belegondolunk, nagyon sok íróval, költővel foglalkoztunk iskolai tanulmányaink alatt, és nem biztos, hogy mindenki ilyen szinten megmarad, de én azt feltételezem, hogy tényleg az a generáció, akinek még bármi köze volt Jókaihoz, mindegy, hogy mikor volt fiatal, mindegy, hogy mikor olvasta, de az emlékeiben valahol biztos, hogy megjelenik az, hogy mit olvasott, vagy mit hallott Jókairól.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről beszélgetünk. Ha az aranyemberről beszélünk, ez hol helyezkedik el az ő írói munkásságában? Ugye említetted 48-at, ott nagyon fiatal még, hogy hol helyezkedik el aztán?
Hát az aranyember az ő írói munkásságának a fénykorára tehető. 1872-ben jelent meg, bár ugye először nem regény formájában, hanem folytatásokban, hírlapban. De ugye ez a korban szokás volt, tehát nagyon sokszor megfeledkezünk arról, hogy nagyon sok nagy írónak a művei, akár Gárdonyira visszautalva is, nem könyvformában jelent meg először, hanem a részletekben, különféle lapokban, kulturális lapokban. Hát ez egy korszokás volt, és az aranyember is először részletekben jelent meg, és 73-ban jelent meg először kötet könyvformában.
Említetted már a romantikát és a realizmus szót, kifejezéseket. Egy romantikus regénynek a főbb jellemzői, ha visszaemlékszünk egy kicsit így a tanulmányainkból is, esetleg külföldi regények kapcsán is, meg itt a hazaiak kapcsán is, hogy a karakterei, az alakok vagy ilyen angyalian jók, vagy ilyen gonosz jegyekkel vannak, tehát nem vegyül tisztán hozhatóak ki ezek a személyiségjegyek. Míg egy későbbiekben írt műnél, mondjuk akár vegyünk példának akár egy Kosztolányit, vagy a többi írónkat, és itt a realizmusra is gondolok, ott már összetettebb a személyiségrajz, összetettebbek a karakterek, nem ennyire különül el. Viszont Jókainál említed, hogy mind a kettő jelen van. Mi a helyzet az aranyemberrel és a karakter ábrázolásával?
Az aranyemberben nem nagyon vannak ilyen nagyon személyiségfejlődések. Tehát alapvetően, ha valakit megismerünk, ahogy mondtad, jóságosnak, ő azért, tehát azok az alakok végig hasonlóak lesznek, tehát nem látunk olyan nagy pálfordulásokat. Nyilván, ha egy kicsit Tímár Mihály alakját nézzük, akkor lehet, hogy abban valami kicsit láthatunk, de azt sem mondanám olyan igazinak. Tehát, hogyha mondjuk megismerjük, hogy mondjuk Tíme amilyen volt, Tíme végig olyan volt. Ha megismerjük, hogy mondjuk milyen volt Atali is végig olyan gonosz volt. De akár, hogyha megnézzük Tereza mamát, vagy Noémit, tehát azért nekik is nagyon, tehát nem sokat változott az ő személyiség, a személyiségük, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, bármilyen személyiségfejlődésen ment volna keresztül, mint akár múltkor beszéltünk ugye az Abigail kapcsán, hogy milyen személyiségfejlődésen ment keresztül a főszereplő, itt ilyen nincs.
Kik a főszereplői? Mi a története az aranyembernek, hiszen még a mai napig a kultúránkban kicsit felfelsejlik, én azt gondolom, és én magam is használom például a senki szigete kifejezést, hogyha valaki, az ismerőseim között például van olyan, akinek van egy ilyen kis nyaralója, ahol vár úgy szeret elvonulni, és nekem úgy rögtön Jókai jut eszembe meg a senki szigete, tehát hogy meg az aranyember maga ez a kifejezés is. És gyakorlatilag, hogyha az ember így egy picit így jobban tanulmányozza a Jókait ebben az emlékévben, megkerülhetetlen az aranyember karakterei, a története, az ebben megjelenő szimbólumok.
Így meg kik a főszereplők? Hát ugye Tímár Mihály, Tímea, az apja ugye csak mellékszereplő volt, Noémi, Tereza mama, Atali, az anyja, a Krisztián család, tehát igazából sok-sok szereplő van, és akkor ugye még ezzel párhuzamosan vannak ezek a úgymond mellékszereplők, mint a Atali apja, Brozovics Atanász, meg azért itt egy-egy szereplő van, aki még így bejön a történetbe, de akár csak egy rövidebb ideig lesz részese, de egyébként a főszereplők az ugye nyilván Tímár Mihály, illetve a nők, akik körülveszik.
És Jókainál kifejezetten itt megfigyelhető a hajózás, a folyó szerepe, tehát tényleg az ott folyó kereskedelem, említetted, hogy hol született, tehát hogy ebből azért nem bújt ki, hozta a tapasztalatait.
Így van, teljes mértékben, hiszen Komáromban született, és ugye tudjuk, hogy Komárom azért egy nagyon fontos város volt hajózás és kereskedelmi szempontból is, és az a történet, amivel kezdődik az aranyember, az egy teljesen valós történet lehet, hiszen ez bármikor megtörténhetett ott, hiszen, hogyha visszaemlékszünk rá, ugye hosszú oldalakon keresztül olvashatjuk, hogy milyen volt a vaskapu. hogyan zajlott ott az élet. A mai fogalmaink szerint elképzelhetetlen dolog az, hogy egy nagy teherhajót lovak húzzanak fel, vagy ökrök, de akkoriban ez nyilván így működött, hiszen akkor azért még a hajózásnak, a modern hajózásnak még a lehetőségét sem látta senki, viszont akkor is megoldották így a teherszállítást. Tehát mondjuk az, hogy például, hogy a vaskapun hogy jön át, vagy utána hogy jut el a hajó Ozoráig, és utána hogy kerül majd Komáromba a szállítmány, ez egy teljesen valós dolog lehet, hiszen akkoriban az élet így zajlott, és az, hogy mondjuk egy hajó megsérül, az is egy teljesen hétköznapi dolog volt, és az, hogy egy rakományt és szállítmányt ki kell menteni, az sem volt olyan meglepő. Lehet, hogy manapság sokkal meglepőbb az, hogyha egy hajó süllyed, és gyorsan ki kell menteni a szállítmányt, mert ma már nem vagyunk ehhez hozzászokva. Ugye régen a digitális világ előtt, mielőtt nem láttunk mindent, az, hogy valamire rámegy a hajó, ráúszik, nem láthatták, hiszen azt, hogy mi van a vízbe, azt nem tudták, sokszor ma sem tudjuk, tehát az akkori kor emberre sokkal jobban fel volt erre készülve. Tehát mondjuk az, hogy elázott a búza, az egy, nem azt mondom, hogy teljesen normális, vagy hétköznapi dolog volt, de hogy nem volt annyira kétségbeejtő, mint akár ma, mint ahogy ma tekintenénk rá. Hiszen biztos, hogy megtörtént korábban is, sőt, hogyha történeti forrásokban kutakodnánk, még sosem tettem ezt meg, pedig egyébként egy nagyon jó kutatási lehetőség lenne, például megnézni, hogy mondjuk milyen hajók, mikor süllyedtek el, miket szállítottak, és utána mit kezdtek azzal a rakományal. Ez pedig egy nagyon érdekes kérdés lehet, és ez teljes mértékben valóságszerű ábrázolás, illetve az is, hogy utána mi lett a búzának a sorsa. Tehát, hogyha visszagondolunk így tanulmányainkra, hogy a hadsereget etetni kell, minél olcsóbb alapanyagokkal, minél több pénzért, az is egy teljesen reális dolog.
Hajózás, kereskedelem, de ki ez a Timár Mihály?
Timár Mihály együtt utazott egy török úriemberrel, akinek a nevét csak a halála előtti napon tudta meg, és hát ő így belekeveredett egy kicsit ebbe a történetbe, mondhatjuk azt, és utána élt azzal a lehetőséggel, ami kínálkozott előtte. Tehát neki volt egy feladata, rábíztak egy feladatot, lényegében neki kellett tanúsítani azt, hogy nem jártak pestises területen. Viszont, ha visszagondolunk, akkor azért a 19. században Magyarországon már kevésbé, de a török területeken azért a pest is, illetve a déli, tehát a délvidéken azért sokkal gyakrabban megjelent, és nagyon féltek tőle, és nyilván hogy lehetett megakadályozni azt, hogy egy nagy pestis járvány legyen Magyarországon, úgyhogy ellenőrzik a hajókat, és lényegében az ő feladata volt az, hogy így bizonyítsa azt, hogy a hajóról nem érintkeztek pestises emberekkel, és hogy tiszta a szállítmány, tiszta a rakomány.
Említettem a szimbólumoknak a szerepét. Hát én azt gondolom, az aranyember az bővelkedik ebben, és ezt, hogyha nyilván ezt meg is filmesítették ezt a regényt, mint meg annyi jókai regényt, de abban is próbálják visszaadni, de nyilván az olvasmányban is nagyon-nagyon szépen kijön. Milyen szimbólumokkal találkozunk? Tehát itt már ugye említetted, akár a rakomány kapcsán, itt említhetjük a félholdat.
Ugye a félholdnak is egy nagyon fontos szimbolikája van, hát ugye itt félhold utal Timára, illetve az édesapjának, Ali Csorbadzsinak a származására. Ugye azt később megtudjuk, hogy az édesanyja egyébként görög volt, és amiatt menekültek ők, és amiatt került ő kapcsolatba Brazovics Atanázzal, hiszen a felesége révén rokonságban voltak, és azért menekültek oda. És amikor először látjuk a török félholdat, így lelki szemeink előtt, amikor olvassuk a könyvet, akkor el sem tudjuk képzelni azt, hogy mondjuk később, amikor a búzamentése lesz, akkor milyen fontos szerepe lesz ennek a szimbólumnak, hogy miért is lesz érdekes az a zsák, amin egy török félhold van, és Mihály elég rutinos volt ilyen szempontból, hogy egyből sejtette, hogy itt valami, hogy valami jelentése van annak, hogy miért csak egy zsákon van ilyen szimbólum, és utána hát ugye nyilván témának a vallására, származására is utal ez, és később is nagy szerepe lesz majd az ékszereknek.
Mi a helyzet a Senki szigetével?
A Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott birodalom és a török birodalom, tehát az Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi.
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen sziget képződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak, és nyilván, hogy az ember el akar valahova vonulni, akkor olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan hogy... megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 47. részét, melyet Füranik olvas fel nektek.
Kamorbomba meglepetése. Porszürke unalom nehezedett a Balaton vidékére. Az embereket sűrű és folytóan párás levegő bénította. Melkosukon mázsányi súlyokat éreztek, vállukkal pedig, mintha a teljes égboltot kellett volna megtartaniuk. Aki tehette, álló nap kisedugta az orrát a rekkenő kánikulában. Ha mégis muszáj volt, akkor pedig csak alig vánszorgott. Ólomlábakon lépdelt az idő is. Lassú tohonyasága mégsem békés nyugalmat árasztott, hanem feszült nyugtalansággal vibrált. A víz, a part és az erdő népe jól ismerte már ezt az áldatlan állapotot. Ez az a mindent átható fáradt hallgatás, amit már ősapáik és ősanyáik is vihar előtti csendnek neveztek, amióta világ a világ. Ám hiába a sok ezernyi nemzedék csalhatatlan tapasztalata, ezúttal tévedtek. Nem közeledett vihar. Szél és villámlás messzire kerülte a vidéket, s hiú ábránd volt még csak egy kis frissítő szellő vagy gyenge záporocska is. A baljós előjelek egészen másról árulkodtak, ám csak egy valaki volt, aki világosan értette és képes volt tisztán olvasni belőlük. Ő viszont nem kötötte mások orrára, amit megfejtett. Azaz még nem. Hanem majd akkor, ha már nem lesznek további kérdései, ha már nem gyötrik kétségek, ha eloszlanak a kételyek, majd akkor, amikor már minden apró részletről lehull a lepel. Kamor volt az ugyanis, ő pedig biztosra akart menni. Tíznél is több nap telt el már azóta, hogy az utolsó hírt meghozta Rigó Jancsi Cipriánról és a Manókról, no meg a göndörhajú barna lányról. Helka sorsáról még kevesebbet tudott. Mindezek miatt aztán a nyomasztó füllettség ellenére is, a koromnál is feketébb, messzire bűzölgő füstöt eregetett az örvényesi malomudvar szabadtéri kemencéje, mocsári tőzeggel, lápiszurokkal, kőrizsfa kérgével, kecskerágó szárával volt megrakva. A főzőlapján jókora rézüstben sárga iszapszerű főzet fortyogott, és a meg-meg billenő fedő alól ölnyi csomókban füstös gőz pöffent ki. Körülötte pedig nem csak kamorrótta rá olvasóköreit, hanem ott sertepertélt Rezi is, magára öltve napszíntarka virágmintás sejem köntösét. Boszorkányos varázséneket kántáltak felváltva. Gyújjon a tűz és szálljon a füst, forjon a víz és teljen az üst. Turbán liliom, tarajos cincor, pukkanó duda fürt, lukacsos fogsor. Hagymás fogasír, mirigyes páfrány, orlai turboja, ragacsos kátrány. Két mérősebb rence, három zsák iszalag, hét rövös petrence, tócsagaz, nagy adag. Tíz marék belindek, búvák fűtemérdek, hét szörnyű titkukat, távoli képüket kötfüstös gömbödben uradnak, mutasd meg. Ezután megperdültek párszor a sarkukon, felváltva tapsoltak párat, majd kamor egy erős dorongot emelt fel a földről. Közösen átfűzték az üstfülein, és óvatosan leemelték a tűzhelyről. Aprókat lépegetve eloldalaztak vele egy nehéz, vasveretes tölgyfaládához. Beleöntötték a varázsfőzetet. A láda sarkait összetartó kovácsolt vasveretek alól sisteregve, gőzölögve szivárgott ki a sűrű, ragacsos lé, de lassanként azért megtelt a láda. A még mindig füstöt pöfékelő, fortyogó folyadék kiemelt a ládából egy gömböt, ami lassúdat forgással úszott a felszínén. Rezi ekkor széttárt ujjakkal föléje tartotta tenyerét, tett néhány kavaró mozdulatot a levegőben, és akkor a gömb magába szívta a körülötte gomolygó füstöt. Kamor hol melléje guggolt, hol törpejárással kerülgette, és egyre csak a fejét csóválta. Hiába szugerálta jobbról is, balról is, a füst egyre csak örvény lett és kavargott a gömb belsejében. Semmi! Háborodott fel Kamor, de azért megtett még vagy három kört, hogy azután számunk érő hangon közölje Rezivel. Úgy tűnik, Bora nővérkéd legerősebb boszorkány fortéjának még sincs olyan félelmetes ereje. Pedig ez volt a távolba látó recept a kristálygömbjéhez, tárta szét karját Rezi. A kristálygömb! Kiáltotta bosszusan Kamor. Talán valami akváriumüveg. A 9. születésnapunkon cseréltük egymással, menteketőzött Rezi. Cseréltétek? Te mit adtál neki? Annak a kis halványlilás főzetnek a receptjét, meg egy kis üvegfiolát. Azt adtad neki? Hökkent meg Kamor. Na, akkor mindent értek, tette csípőre a kezét, de aztán nyugalmat erőltetett magára, és lehuppant a cseresznye falatti asztalhoz. Ott morgott tovább. Még ez a bakfis csíny hiányzott ide ezzel az aranyhalkalitkával. Azt történt ugyanis, hogy miután Rezi a saját praktikáit, azaz egy javasasszony minden lehetséges tudományát már egytől egyik bevetette, végül engedett Kamor unszolásának. Előkereste azt az írást, amit néha ígértestvére Bora adott neki még azelőtt, hogy örök ellentét és gyűlölet ébredt bennük egymás iránt. A varázsreceptes naplócskát féltve őrizte Rezi sok éven át. Soha még csak bele sem lapozott, és még megérinteni is csak kesztyűben merte. Viszont kidobni sem akarta, nehogy véletlenül rossz kezekbe kerüljön. Tűzbe vetni sem volt bátorsága, mert tartott attól, hogy még a végén boszorkányátok sújt le rá, ha el akarja pusztítani az ajándékot. Őrizgette hát és kerülgette, de az, hogy bármit is kikotyvasszon az abban rejlő szerek közül, soha, de soha meg sem fordult a fejében. Csak hogy most égbe kiáltó vészhelyzet állt elő, legalábbis Kamor állítása szerint. Rezi számára mindez inkább egy teljességgel követhetetlen, kaotikus zűrzavarnak tűnt. Mert mindenki csak jön és megy és fel-alá mászkál. Senki nem bír egy percet se a fenekén ülni, addig sem, hogy legalább egy pitét elmajszoljon. Kezdődött azzal, hogy Szejtán elszekerezett a két manóval, és vissza se tért. Aztán váratlanul betoppant Sió és Nemere, de még meg sem vacsoráztak, amikor megérkezett Ciprián is, egy nappal hamarabb, mint amikorra ígérte. Ráadásul visszahozta a manókat, Szejtáról bezzeg egy szót se szólt. A tetejébe még csak a kertkapun se jött be. Kamor már is elhajtott velük Nemere kocsiján, hogy aztán késő este egy vadidegen, eszméletlen leányzóval állítsanak be. Addigra persze Nemere már dúlva-fulva eltávozott, Sióval karöltve, és végül Ciprián se várta meg a reggelt. Ének idején útrakelt a bokorban lelt göndörhajú barna lányal, és vitte magával Traminit és Furmintot is Mordizárházához. És ha ez nem volna elég, még ugyanazon az éjjelen felkerekedett Kamor is. Azt sem mondta fapapucs. Az pedig pláne nem, hogy hova megy. Ekkor kaptak először barackos pitét a tyúkok. mert hiába is csomagolt az útra Cipriánéknak, annyi volt a maradék, amennyit Rezi egymaga nem bírt elfogyasztani. Pedig csak két napig volt egyedül. A harmadik napra mégis hazaérkezett Szejtán egy jókora malomkővel a szekerén, farkaséhesen. Úgyhogy sülhetett a friss pite. Épp jókor vette ki a kemencéből Rezi, pont amikor visszatért Kamor is. Arra viszont mégsem volt már idő, hogy ki is hűljön az a pite, mert váratlanul betoppant Rigó Jancsi. Hozta a hírt, hogy egy ideig ne várják se Ciprián, se Bogit, se Traminit, se Furmintot, másrészt, hogy tudna mutatni valami érdekeset Sisként Szejtánnak is, Kamornak is. Így történhetett, hogy egy héten belül másodszor is belekóstolhattak Rezi pitéjébe a baromfik, pedig akkor viszonylag hamar hazaért Kamor. Igaz, a pite megszáradt volna így is úgy is, mert az öreg varázslót azóta sem érdekli semmi más, csak az, hogy Cipriánnak, vagy Helkánnak, vagy Tramininak, vagy Furmintnak, vagy Boginak a nyomára akadjon. Így a távolból.
Ma Nyulász Péter Ciprián című regényének 47. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Folytatjuk a végső dolgokról szóló elmélkedésünket, és a tisztító tűzről, vagy purgatóriumról, tisztító helyről szóló tanítással folytatjuk. Ugye beszéltünk a pokorról, beszéltünk a mennyországról, és ez a harmadik állapot, a purgatórium, tisztító hely, vagy tisztító tűz, ez pedig az ideiglenes állapot, ami nem végleges, ami megszűnik majd Jézus második eljövetelekor, a parúziakor, a világ végén. Ez is Isten irgalmasságának egy hatalmas ajándéka, hogy van purgatórium, van tisztító hely, amit ugyancsak igyekeznünk kell elkerülni, és nem oda törekedni, hanem a mennyországba, mert a mi otthonunk, a mi hazánk a mennyben van, a mennyországban. De tudnunk kell erről a helyről, és tudnunk kell arról is, hogy itt tisztulnak azok a lelkek, akik ugyan a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, de még nem mentesek a bűnszeplőitől. Egészen pontosan akkor nézzük meg, hogy mit mond a dogma szó szerint. Létezik purgatórium, melyben ideig tartó tisztuló szenvedés által megtisztulnak, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, de nem mentesek a bűnszeplőitől. Érdemes úgy kicsit elgondolkodni, átrágni, átelmélkedni ezt a pontos megfogalmazást, ezt a tömör megfogalmazását a katolikus egyházunknak. Tehát először is ki kell jelentenünk, és kijelenti az egyház hittételként, biztos hittételként, hogy létezik purgatórium. És ebben ideig tartó szenvedés van, tehát itt nem örök a szenvedés, mint a pokolban, és minőségében is más. Mert a pokolban reménytelen a szenvedés, a purgatóriumban viszont gyógyító, tisztító jellegű a szenvedés. Bár mind a kettő szenvedés. Azok jutnak a tisztító helyre, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, tehát nem halálos bűn állapotában, hanem megszentelő kegyelem állapotában, tehát kegyelmi állapotban haltak meg, de még nem mentesek a bűnszeplőitől. Mert az Istennel való egyesüléshez teljesen tisztává kell válnunk. A katolikus egyház katekizmusa végső tisztulásnak és purgatóriumnak nevezi a választottak halál utáni tisztulását, de utal arra is, hogy a hagyományban bizonyos szentírási szövegek alapján a tisztító tűz elnevezés is élt. Így foglalja össze az egyház tanítását. Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de még nem tökéletesen tiszták, örök üdvösségük felül ugyan biztonságban vannak, de a halál után tisztuláson mennek át, hogy elnyerjék azt a szentséget, amelyre szükségük van, hogy a mennyország örömébe beléphessenek. A Spe Salvi enciklikában 16. Benedek pápa így tanít a halál utáni tisztulás időleges természetére vonatkozóan. Világos, hogy ennek az átégetésnek az időtartama nem mérhető a mi világunk időmértékével. E találkozás átalakító pillanata független a földi időtől. A szív ideje, az átmenet ideje Krisztus testében, az Istennel való közösségbe. Néhány újabb teológusnak az a véleménye, hogy az égetős ugyanakkor megmentő tűz maga Krisztus, a bíró és üdvözítő. A vele való találkozás az ítélet döntő aktusa. Az ő tekintete előtt elolvad minden hamisság. A vele való találkozás égető tűze átalakít és megszabadít, hogy valóban önmagunká váljunk. Eközben életünk építménye szalmának, merő hencegésnek bizonyulhat és összeomlik. Ám a megmenekülése találkozás fájdalmában történik, melynek során létünk tisztátalansága és betegsége nyilvánvalóvá válik. Az ő tekintete, az ő szívének érintése meggyógyít bizonyos fájdalmas átváltozásban, mint egy tűz által. De ez a fájdalom boldog, amelyben az ő szeretetének hatalma lánként átjár bennünket, úgy, hogy végre önmagunk és ezáltal teljesen istenei leszünk. A II. Vatikáni zsinat megerősítette az egyháznak a halál utáni tisztulásra és a Communio Sanctorumra vonatkozó hitét. A Lumen Gentium így fogalmaz: amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében, és vele mind az angyalok, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsült állapotban vannak. Más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. Mert Krisztus valamennyi híve az ő lelkének birtokában összeolvad az egyházban, és egymáshoz kapcsolódik ő benne. Az úton lévőknek és a Krisztus békéjében elszenderült testvéreknek az egysége a legkevésbé sem szakad meg, sőt az egyház mindig vallott hite szerint a lelki javak közösségében erősebb lesz. Olvashatjuk a Lumen Gentium 49. fejezetében. A szöveg miután kifejtette azt a sokféle segítséget, amelyet a zarándok egyház nyer a megdicsült egyháztól, megfogalmazza azt a segítséget, melyet a zarándok egyház nyújthat és nyújt is a megholtaknak Krisztus titokzatos testének közösségében. Ezt olvasjuk a konstitúcióban. Jézus Krisztus egész misztikus testének e közösségét jól ismerve, a zarándok egyház az első keresztény időktől kezdve nagy jámborsággal ápolta a holtak emlékét, és mivel szent és üdvösséges gondolat a holtakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől, közbenjáró imákat is ajánlott föl értük. A tisztító tűzben szenvedő lelkek tökéletesen alávetik magukat Isten legszentebb szándékának. Annyira bensőségesen formálódnak át, hogy csak azt akarják, amit Isten akar. Ha nyitva is állnának a menny kapui, soha nem merészelnének Isten előtt addig megjelenni, amíg magukon a bűnnek legparányibb nyomát is tapasztalják, tanítja Szalízi Szent Ferenc. A purgatóriumról inkább mondhatjuk, hogy állapot, mint hely, túlvilági tisztulás állapota, vagy végső tisztulás állapota, vagy pedig halál utáni tisztulás állapota. A purgatóriumban kettős büntetés van. Az első, még nem részesei az üdvösség állapotának, vágyakoznak Isten színe látására, és ez számukra a legnagyobb szenvedés. A másik pedig az érzékelhető szenvedések. Azt is tudatosítanunk kell, hogy a purgatórium nem ideiglenes pokol. A purgatórium hármas célja, az első, bocsánatos bűnöktől való szabadulás. Második, ideig tartó büntetések lerovása. ebben segítenek a búcsúk, amiket mi szerezhetünk, Zarándok Egyház élő tagjai, elhunyt testvéreinknek, családtagjainknak, ismerőseinknek. A harmadik pedig a bűnös hajlamoktól, gyengeségeinktől, gyarlóságainktól való szabadulás, hogy méltók legyünk a mennyországra. Mint ahogy az előbb említettem, a purgatórium nem ideiglenes pokol, és nézzük meg, hogy a pokolhoz viszonyítva a purgatórium mennyiben más. Először is ez egy átmeneti állapot, és nem végleges. Másodszor nem a reménytelen szenvedés állapota, harmadszor pozitív folyamat, tisztító szenvedés a fő célja, és nem a szenvedés. Az ott tisztulók örömmel vállalják a cél érdekében, a cél pedig, hogy egyesüljenek az Istennel, és eljussanak a mennyországba. Föltehetjük a kérdést, hogy a purgatórium lakói imádkoznak-e értünk. Elvben nincs kizárva, mert a kegyelem állapotában vannak. Helyzetükből kifolyólag azonban ők várják a segítséget tőlünk. És jól tesszük, ha gondolunk rájuk, és segítünk is nekik, mert a tisztító tűzbe kerülő szenvedő lelkek számára elképzelhetetlenül fontosak az imádságaink. Elsősorban a szentmise, de a keresztúti áltatosság, a rózsafűzér, egyéb áldozataink, alamizsna, ezekkel mind-mind tudjuk segíteni a tisztító tűzben szenvedő lelkeket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről. Tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról